És hallgassuk meg az Efézusi Levél második fejezetének az első 10 versét is. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, hogy a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ha ma valaki szeretne eladni egy terméket, vagy szeretne sikeres lenni, akkor meg kell győzze a fogyasztóit, illetve azt a célközönséget, akiknek szól, hogy amit ő hoz, amit ő kínál, amit ő képvisel, vagy el akar adni, az mindenképpen új, az mindenképpen jobb, mint az előtte levők, az mindenképpen különleges, arra mindenkinek szüksége van, és biztos, hogy attól az ember, aki ezt megveszi, vagy birtokolja, boldog lehet. És amikor az ember sokszor találkozik ilyen hirdetésekkel, vagy ezzel a jelenséggel, akkor egy idő után már kevésbé hisz annak, ami új, ami a legjobb, amitől elvileg boldogok lehetünk. Mert ma a világ tele van ilyen dolgokkal. Nem ilyen módon, hanem valamilyen egészen más módon volt új, rendkívüli és semmihez sem fogható a reformáció abban a korban, amikor megszólalt, és abban a korban, amikor Luther és reformátorok színre léptek. Egy olyan világban, ahol létezett egy egyetemes egyház, amelyiknek a tanítása mérvadó volt, és ami azt tanította, hogy az Isten szeret és megváltott, és nyilván ennek a megváltásnak valamilyen módon eleget kell tenni, meg kell felelni, és ha az ember elég jó, akkor a mennybe kerülhet. Ha megfelelő módon mutat be különböző szertartásokat és áldozatokat, vagy akár vásárol meg bűnbocsátott cédulákat, akkor biztos lehet abban, hogy jó helyre fog kerülni. És ebben a korban bombaként robbant az a gondolat, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal lehet a mennybe kerülni. Nem kellenek hozzá a jó cselekedetek. Nem lehet mint egy megvásárolni azt, hogy az Isten szeressen és elfogadjon bennünket, mert ő már előbb szeretett és elfogadott Krisztusban, ezt csak el kell hinni, és ez szerint kell élni, mint ennek a gyümölcse, de nem a mi jó cselekedeteink azok, amik számítanak. Sola fide, egyedül hit által, sola grácia, egyedül kegyelemből, a reformátorok 4 alapelvéből 2. Azóta eltelt már majd 500 év, és jól tudjuk, hogy mekkora hatással volt az egész nyugati civilizációra ez a gondolat. És ma közöttünk, ma erről szólt a KT, és erről szólt az ige, hogy kegyelemből hitáltal van az üdvösségünk, és hogy a jó cselekedeteink a hitünknek a gyümölcsei, és nem üdvösségszerző jó cselekedetek vannak, amivel meg kell szereznünk a mennyei boldogságunkat. Lehet, hogy valakinek ez olyan, mint az egyszer egy, hiszen keresztény családban nőtt fel, vagy itt a gyülekezetben évek óta keresztjén, és mi sem természetesen bennél. Ez a hitének az alapja. A legtermészetesebb, hogy ebben az igazságban él, aztán lehet, hogy mégis a mindennapjaiban küzd azzal, hogy ezt az igazságot itt érti a fejében, a gondolataiban, de talán a szívéig már nehezebben jut el olykor, és a tetteibe még kevésbé tudja átültetni, és még kevésbé tud eszerint élni. És lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy hát ezt az egészet nem nagyon értem. Körülbelül a KT második során elvesztettem a fonalat, nagyon nehéz volt a szöveg. A felolvasott igen még bonyolultabb volt ilyen körmondatokkal, amilyen az Efézusi levél úgy általában. Nehéz közel kerülni ehhez a témához. Lehet, hogy valaki így van ma itt közöttünk. Hiszen a KT-nek az első kérdése az, hogy hogyan igazulhatunk meg Isten előtt, és ez a kérdés, valljuk be, nem túlságosan korszerű kérdés. Eleve ez a megigazulni kifejezés egy nagyon fura szó lehet egy mai embernek, mi az, hogy megigazulni, az igazat még érti, de aztán így összerakni már nehezebb ezt az egészet. A másik, hogy hát melyik Isten előtt? Ugye itt említettem az elején ezt a játékot, hogy sokan így összerakják maguknak így az Istenüket. Hogyan kerülsz a mennybe? Melyik mennybe? Mert hogy nagyon sokan sokféleképpen gondolkoznak a földön túli életről. Az a fajta keresztény világkép, ami évszázadokon át Európában természetes volt és alapvető volt, ma már nem az egy a lehetséges választási lehetőségek közül. Szóval lehet, hogy úgy közeledsz-e felé a mostani téma felé, hogy ismered, érted, és lehet, hogy nagyon idegen a számodra, de az biztos, és egy valamit megállapíthatunk, hogy valami dolgunk van ezzel a témával. Valami dolgunk van mindannyiunknak Istennel, és ezzel az egész kérdéssel, hogy az élet az tényleg csak annyi, amit látunk, tényleg csak az a 40-50-60-70, vagy ki tudja hány esztendő, tényleg az a boldogság és egzisztencia, amit itt felépítünk, és amennyire tudunk, kiélvezünk, és aztán utána itt hagyunk, vagy ennél valamivel több, mert hogyha több, akkor dolgunk van ezzel a kérdéssel. Szeretném, hogyha először megnéznénk azt, hogy miért van szükségünk a szabadítás, és miből szabadít meg bennünket Isten. Utána egy kicsit a megváltásnak a hatásáról beszélnék az életünkben, és legvégül pedig arról, hogy hogyan lehet a megértett ajándékot, Isten kegyelmét továbbadni másoknak a jó cselekedetekben. Először arról az állapotról, hogy amit a Biblia bemutat arról, hogy milyen helyzetben is van az ember, és miért van szüksége a megváltásra. Ha olvassuk az igét, vagy a KT-t, akkor elég sötét képet fest az emberről. Az ember bűnös, eredendően hajlamos a rosszra, és eredendően távol van az Istentől, és nem képes jót tenni. Benne van az eredendő bűn, ami azt jelenti, hogy az ember, hogyha jó és rossz között választhat, akkor nagyon sokszor inkább a rosszat választja, olyan helyzetekben is, amikor tényleg lehetősége lenne választani. Ha ránézünk egy kisgyermekre, egy újszülött kisdedre, akkor valószínűleg sok minden eszünkbe jut, csak az nem, hogy ez egy eredendően bűnös lény, sokkal inkább az, hogy milyen aranyos, kedves, ártatlan. Aztán ahogy telnek az évek, a gyerekekről kiderül, hogy egy nem annyira ártatlanok. Minden esetre eleinte ezzel nehéz az embernek mit kezdenie. Sőt, hogyha úgy tekintünk magunkra, hogy igazából sose követtünk el olyan nagyon-nagyon rossz dolgot, sose öltünk embert, meg nem raboltunk ki senkit, szóval, hogy nem követtünk el ilyen köztörvényesnek számító dolgokat, nehezen tudjuk talán magunkról is elfogadni, hogy én bűnös vagyok, hiszen annyira azért nem vagyok rossz, jó se, de annyira rossz sem. Mert jellemzője az ember gondolkodásának, hogy sokkal inkább magát és a környező világot árnyaltabbnak tekinti. Nem feketének és nem fehérnek, hanem világos vagy sötét szürkének. Illetve különböző színekkel lehetne talán ezt így inkább leírni. És lehet, hogy ez, amit a Biblia itt hoz, és ahogy a KT is fogalmaz, ez a nagyon élesen fekete és fehér, ez a sok kettősség és ez a nagy ambivalencia, ami itt feszül ezek között, a sorok között, az lehet, hogy idegen a számunkra. Milyen ambivalenciákról van itt szó? Hát ott van például az igében, amit felolvastunk, a rossz világ, ahol ráadásul a negatív, rossz szellemi erők uralkodnak, és a mennyeiek világa, a hívők világa. Ugye Krisztusban Isten a mennyeiek világába ülteti azokat, akik benne hisznek, tehát bár a földön élnek, de már mennyei állampolgárok. Aztán ott van az igében a jó és a rossz, ennek a kettősége is egymásnak feszül. És olyan nehéz, amikor az ember ezt látja, mert tudjuk, hogy igen, van jó és rossz, de hogy ez a két dolog egyszerre nagyon ritkán jelenik meg talán az életünkben ilyen világosan elkülönülő módon. És egyáltalán ki mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. A legtöbb ember, aki úgy él, hogy szeretne szabad lenni, és szeretni, hogyha békén hagynák, az azt mondja, hogy jó az, ami nekem jó, és egészen addig, amíg másoknak a határait nem sértem, és nem akadályozok más az ő szabadságában, addig én szabad lehetek. És én tudom, hogy nekem mi a jó, és hogy hogyan kell jól élni. Miközben körülbelül az egész Biblia a jónak és a rossznak a harcáról szól. De majd később az igehirdetés vége felé ki fogok térni arra, hogy mitől jó a jó, és hogy mondjuk egy jó cselekedet mitől jó. Ha pedig magára az emberi létünkre tekintünk, kicsit akár függetlenül a felolvasott igétől, akkor azt láthatjuk, hogy az életünkben önmagában van egy olyan kettősség, amivel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. És ez tipikusan a mai ember, a 21. században élő posztmodern ember. Ez a feszültség pedig az, hogy egyik oldalról végtelen lehetőségek vannak előttünk. Olyan lehetőségek, amik a történelemben szerintem nagyon-nagyon kevés korszakban voltak, ha voltak az emberiség számára. A tudomány vívmányainak az eredményeképpen olyan szinten kitárult a világ, lecsökkentek a távolságok, az információ hihetetlen gyorsan áramlik, szinte mindenhol ott tudunk lenni, és nagyon-nagyon sok lehetőségünk van megismerni a világot, elérni olyan élményeket és olyan dolgokat, amiket nagyon sokaknak nem adatott meg. Másrészt pedig ott vannak azok a keretek és falak, amibe beleütközünk. Például az időnek a keretei, hogy letelik az élet, és nem tudunk mindent megismerni, amire lehetőségünk lenne. Ott vannak mondjuk az anyagi lehetőségeink, hogy hiába nézhetnék meg akármit a világon, hiába élhetnék át nagyon sok mindent, de anyagi korlátok közé vagyok szorítva. Ott vannak a lehetőségek, és ott van az adottságok, azok a dolgok, amikkel konkrétan rendelkezünk az életben. Hadd mondjak egy példát itt, egész más viszonylatban átéltem az elmúlt hetekben ezt. Valahova nagyon siettem az egyik nap, amikor még le voltak zárva a rakpartok, és én elindultam itthonról autóval, szokott útvonalon, és eljutottam a déli pályaudvarig, majdnem egy óra alatt, és ott döbbentem rá, hogy én nem fogok eljutni az úti célomba adott helyre, adott időre, mert nagyon nagy a forgalom. És gyorsan letettem az autót, és arra gondoltam, hogy átszállok a tömegközlekedésre. És nagyon jól elterveztem magamnak, hogy hát itt van a tömegközlekedés, ez gyorsan megy, a metró, el fogok jutni, itt vannak a lehetőségek, tudom az útvonalat, és hát nálam van a bérletem, és aztán amikor indultam a metró felé, akkor döbbentem rá, hogy nincs nálam a bérletem, igazából nincs nálam elég pénz, nincs nálam a bankkártyám, mert nem hoztam el magammal, hiszen autóval megyek, minek lenne rá szükségem. És ott találtam magamat egy padhelyzetben, és nagyon mélyen átéltem, hogy milyen ez a helyzet, amikor ott vannak a lehetőségek, minden adott, csak éppen én nem rendelkezek a szükséges dolgokkal, és olyan határok vannak körülöttem, amivel szemben tehetetlen vagyok. Hogyha elkezdtem volna ideges lenni, vagy hogyha dühös lettem volna, akkor sem lett volna nálam a bérletem. Tehát el kellett fogadni, hogy ez a helyzet, és ezt így kellett megoldani, ahogy van. Azért mondtam el ezt a példát, hogy nagyon sokszor ilyen kicsiben élhetjük át az életünkbe különböző helyzetekbe, hogy mit jelent ez lehetőségek és adottságok. Azért van, azt gondolom, az igében is, a KT-ban is benne nagyon mélyen az, hogy az életünk mennyire fekete és fehér igazából, és mennyire nagy mélységek vannak benne, hogy megértsük a megváltásnak a súlyát. Amikor a rossz világról és a szép és jó mennyei világról olvasunk, az nem azért van, hogy önmagában a Biblia mondjuk világellenes, vagy emberellenes, vagy életellenes lenne, hanem azért, mert valamilyen módon a Bibliában nagyon sok mindenről Isten lerántja a leplet. És igen, nehéz úgy élni a világban és az életben, hogy belássuk, hogy mennyire kemény világot élünk, és ezért látjuk inkább szürkének a dolgokat. De valójában a helyzet fekete és fehér. Az élet tulajdonképpen élet és halál játéka és harca. Így fogalmaz az ige, Isten nélkül ebben a világban az ember a harag fia. A harag fiai voltunk, fogalmaz múlt időben az írás, hiszen olyanoknak ír, akik már keresztények. A harag fiai azért a harag fiai, mert rajtuk van Isten haragja. És nem azért van rajta az emberen Isten haragja, mert Isten valójában egy bosszúálló, haragos és gonosz despota, hanem azért, mert az ember a bűn miatt elszakadva él Istentől. Van egy olyan hiánya, ami miatt nem tud az Istennel kapcsolatba kerülni. Alapvetően elfordulva él az Istentől. Így fogalmaz az ige, hogy amielőtt nem ismertétek meg az igazságot, halottak voltatok. Éltétek az életeteket, de igazából lelki értelemben halottak voltatok. És bár nagyon fájó lehet ezt kimondani, hiszen az ember azt gondolja, hogy hát Isten minden embert szeret, persze ezért adtam a fiát értük, de nyíltan és világosan beszél arról, hogy aki ezt nem fogadja el, aki megpróbál Isten nélkül és a megváltás nélkül élni, az igazából a halál fia, nem elégséges az Isten előtt. Az ember közvetlen veszélyben van Isten nélkül. De természetesen nem ennyire rossz a helyzet, hiszen rögtön utána ott van, hogy de mit tett azért Isten, hogy ezt a szakadékot áthidalja. Ha megéreztük és megéltük azt, hogy mennyire súlyos a helyzet, akkor értettük meg, hogy milyen nagy dolog, hogy Krisztus mit tett értünk. Hogy ő az ő gazdagságából lenyúlt a mennyből, és meghalt értünk, és megváltott bennünket. Elvette a bűnnek az erejét az életünkből, és nekünk adta a megváltásnak az ajándékát. A Káti így fogalmaz, hogy elegetett Isten igazságának, és nekünk adta igazságát és szentségét. Azt, amivel mi sosem rendelkeztünk, és amit mi sosem érhettünk volna el magunktól. És ezt az egészet csak el kell fogadni. El kell hinni. Úgy lehet a tiéd, és úgy lehet az enyém. Kicsit túlságosan egyszerűnek tűnik. Igen, azt gondolom, hogy amíg az ember valahol erre nem döbben rá, és nem jön el az életében az a pillanat, mikor szembesül ezzel, hogy mennyire nagy a sötétség, és mennyire nagy a baj, addig nem érzi ennek a súlyát. És talán azt mondja, mint amit Athénban mondtak Pálnak, az Areopágoszon a bölcsek, hogy hát majd meghallgatunk máskor is. Köszönjük szépen. Nem rossz. Egynek nem rossz. De hogy ez, ennek mekkora súlya van, és mekkora jelentősége. Arra az ember csak tényleg akkor jön rá, amikor az életében szembesül a saját elveszett állapotával. És olyan jó, hogy amikor az elveszett állapotunkkal szembesülünk, akkor tudhatjuk, hogy de van megoldás, mert Jézus szeretett és megváltott minket. Mert hogy ez az ajándék, a kegyelem, amit mindannyian kaptunk. Isten megkegyelmezett nekünk a Krisztus áldozatáért. Másodszor szeretnék erről az ajándékról beszélni. Erről az ajándékról, aminek hatása van az életünkre. Na jó, mondhatod, oké, megvan az ajándék, na de miben változtat ez az életemen? Megváltoztatja a kegyelem a világot, a körülöttünk levő világot? Aligha. Vagy legalábbis átfogó értelemben ritkán, amikor nagy ébredések vannak, akkor ott általában annak a környezetében a társadalom is kicsit megváltozik, és úgy nem lesz annyira szélsőségesen negatív, vagy szélsőségesen gonosz. De hogy ez ritkán történik meg, mikor egy egész nagy közösség úgy egyszerre átformálódik. Miben változtat az életemen a kegyelem? Kicsit jobb ember leszek? Már nem fogok egy nap elkövetni 5 bűnt, csak 3-at, vagy nem olyan súlyosakat? Vagy hogy lesz ez? Azt mondja az ige, hogy Isten újjáteremt bennünket. A megváltásban nem kevesebb dolog történik, mint hogy Isten újjáteremt bennünket. Azt mondja az ige, hogy a megváltásban az történik, hogy az ember feltámad halálból az életre. És láthatjátok itt a párhuzamot abban, ahogy beszél a mi életünkről, meg amit Krisztus tett, hogy a halálból az életre, hogy Krisztus meghalt és feltámadt értünk, ugyanúgy mi is a régi életünkből feltámadunk. És aki Krisztussal él és a kegyelemben él, az igazából feltámadt és potenciális esélye van az örök életre. Sőt, ennél sokkal több Isten garanciát vállal e felől. És ezt csak is hit által lehet elfogadni. És talán itt van a legkeményebb pontja ennek az egész témának, hogy ez látszólag olyan egyszerű, hogy nagy a baj, nagy a veszély, Isten nélkül elveszett vagyok, Jézus meghalt értem, nagyon nagy a kegyelem, de ezt el kell hinni, és akkor lehet az életemre hatással. Az első kérdés, hogy miért nem hengeréli le Isten az embert? És egyszerűen miért nem erőlteti mindenkire rá a kegyelmet, nem? Hát ha mindenki elveszett, akkor igazán megmenthetne mindenkit. És Isten nem ilyen Isten, hanem pontosan az embernek a szabad választás lehetőségét kínálja fel, és így akarja adni a megváltásnak az ajándékát. És ezt hit által lehet megragadni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy olyan jó lenne hinni, de nem tudok hinni. Találkoztam olyan emberrel, aki áldozott arról, hogy milyen jó annak, aki hisz. Milyen jó annak, aki egyszerűen rá tudja magát bízni Istenre. Nem aggódik, nem agyal, nem tépelődik, hanem egyszerűen csak tud gyermeki módon naívan hinni, hogy majd a jó Isten megoldja és kirendeli, és a jó Isten majd megsegít, és így tovább. És általában azoknak az embereknek nehezebb ez talán, akik alapvetően olyan típusok, hogy szeretnék jobban megoldani az életüket, vagy a saját kezükben tartani a sorsukat talán, vagy éppen csalódtak, és nehezen tudnak hinni, mert egyszer már bíztak, vagy megbíztak úgymond az Istenben, adtak egy esélyt neki, értsétek jól ezt a fogalmazást, és aztán csalódtak. És azt mondhatják, hogy én már hittem az Istenben, imádkoztam, és Isten nem hallgatott meg. Hogyan higgyek én ezután? Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy azért nem tudok hinni, mert azt gondolom, hogy ha hinnék, akkor megőrülnék, hiszen ha valaki olyanban hisz, amit nem lát, hát akkor ez teljesen irreális. Megkérdeztetem, hogy a hit az nem őrület, tehát lehet normálisnak maradni úgy, ha az ember hisz. És lehet, hogy nevetségesnek tűnik, de tényleg ez egy komoly kérdés, hogy amikor az ember hisz, nem látható dolgok létéről van meggyőződve. Persze nyilván azért, mert a Biblia kijelenti neki. És azért, mert egyébként a hit az Isten ajándéka, lélek munkája, és Istentől ered. Ez a reménysége annak, aki azt mondja, hogy én nem tudok hinni, és milyen jó annak, aki olyan naív, olyan könnyen tud hinni, hogy igazából a hit Isten ajándéka, és mindenkinek Isten adja és felajánlja a hitet. Nem neked kell kitermelni a hitet, nem egy ilyen kompetencia, amit meg lehet szerezni egy bizonyos pontján a tanulmányoknak, vagy nem tudom, az érzelmi intelligenciának, hanem ajándék. És az életünket így töltheti be, ezért van a remény. A hit igazából egy olyan közeg, amiben az ember élhet. Az igében látunk megint csak egy ellentétet, és mind a kettőben ott van a banben. Azt mondja először, hogy a bűnben éltetek, és utána meg az, hogy Krisztusban éltek. És a hit az pontosan ilyen banben, a hit az a közeg, amiben élünk, a levegő, amit beszívunk. A keresztény ember a kegyelemben él, és a hit által lesz az ő sajátjává, és lesz az ő belső évé. Fontosan tartok itt még kitérni valamire a hittel kapcsolatba. Sokan azt gondolják, hogy a hitnek az ellentéte az ugye a hitetlenség, meg a kételkedés. Azt gondolom, hogy a hitnek az ellentéte a hiszékenység. Az az ember hiszékeny, és azt értem hiszékenység alatt, amikor valaki befolyásolható, és mindenre azt mondja, hogy igen, ez az, amit követnem kell, aztán utána mégse azt követi, és teljesen ilyen diffúz, megfoghatatlan módon veti a bizalmát emberekbe és dolgokba. A hit az valamilyen módon mindig egy irány felé mutat, és a hitnek van alapja, és valamilyen módon szilárd és elkötelező. A hiszékenység nem elkötelező, a hit pedig elkötelező jellegű. Miért mondom ezt? Mert sokan küzdenek azzal, akik megpróbálnak hinni, vagy megpróbálnak Istennel járni, hogy olykor kételkednek. És erre különböző féleképpen reagálnak. Van, aki úgy kételkedik, hogy ez keserűvé teszi, vagy elcsüggeszti, és befelé fordítja. Van, aki önmagát kezdi el hibáztatni, hogy lehet, hogy én ennyire nem tudok hinni, és én vagyok a rossz, hogy kételkedem. Bezzeg, vannak olyan hívők, akik ilyen 100%-osan hisznek, soha se kételkednek, és hát hogy tudnék én olyan lenni, mint ők? Vannak ilyen szuperhívők, akikben nincsen egyszerűen kételkedés. És hadd mondjam el, és ezt nagyon-nagyon komolyan szeretném átadni, hogy ezt vidd el magaddal, ezt a gondolatot, hogy tulajdonképpen, és ezt nagyon sok ember leírja, aki a témával foglalkozik, és az embernek a hitének a működésével, teológusok is, vallási pszichológusok is, hogy a hit és a kételkedés az ugyanannak a dolognak a két oldala és a két arca, és az emberben ez a kettő valahol ugyanaz, csak épp az arányok változnak. És úgy képzeld el ezt, hogy amíg a Földön élünk, addig nem lesz 100% hit, 0% kételkedés, hanem mindig a kettőnek az aránya fog változni. És az a reménységünk, és az az állapot, amit szeretnénk elérni, hogy a hit többségben legyen, tehát legalább 50+1%, és akkor győzni tud a hit az életünkben. Mert egyszerűen így működünk. Nem akarom ezt elemezni, meg magyarázni, de ugye érted, hogy amíg lesz hit, addig lesz kételkedés. És jó hírem vannak annak, aki nagyon kételkedik most, amíg van kételkedés, addig van hit. És biztos vagyok benne, hogy ez így sokkal inkább elfogadható. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez az ember, és most kérlek, ha így vagy, akkor neved magadra, nem akarok személyeskedni. Tehát az az ember, akiben abszolút nincs kételkedés, és teljesen elhiteti magával, hogy ő sosem kételkedik, ez az állapot, ez megbetegítheti a személyt. mindig jelen van a kételkedés. És azt gondolom, hogy ez így egészséges. Természetesen az is hozzátartozik az életünkhöz, hogyha benn van a kételkedés bennünk, és ott van a hit is, akkor hallgassunk inkább a hitre. És törekedjünk arra, hogy a hit szavát és a hit útját kövessük. Nem kell gerjeszteni a kételkedést, ott van az magától is. De ugye értitek, hogy ez egy dolognak a két arca, és az arányai változnak mindig. Sőt, arról is meg vagyok győződve, hogy sokszor az igazán megvívott, megharcolt, megkételkedett dolgokból lesz nagyon szilárd hit. És ennek a talaján nő ki aztán az, amiben meggyőződésesen el tudunk köteleződni Isten mellett. Nagyon fontos tudnunk tehát, hogy a hit az egyetlen út, és nem egy opció. Nem arról van szó, hogy lehet hinni Jézusban, meg Istenben, meg a megváltásban, amiről beszélek, meg még nagyon sok más dologban is, hanem a Biblia szerint az egyetlen lehetséges út. Isten túlcsorduló, elárasztó, szeretettel és kegyelemmel van felénk, és ő az utunk a mennyben. Még egy dologról szeretnék itt beszélni a hit kapcsán, meg a kegyelem hatásán, hogy az elején már beszéltem arról, hogy lehet, hogy vannak itt közöttünk olyanok, vagy éppen te is úgy őszít, hogy ez az igazság, meg ezek a dolgok az életedben már teret nyertek, és sokszor megtapasztaltad ennek az erejét, de most éppen távol vagy. És lehet, hogy most éppen azt mondod, hogy ebből én semmit sem látok. Tavalyi nyári táborban esetleg emlékszünk, volt téma ez a lélek sötét éjszakája, ami arról szólt, hogy milyen az, amikor valaki távol van az Istentől, és nem szól az Isten, azt érzem, és nincs meg az az első szeretet, és nincs meg az a túláradó kegyelem megtapasztalása. Azt gondolom, hogy az a csodálatos a hitben, és az Istennel való kapcsolatban, hogy mivel ez egy kapcsolat, ezért ebben a kapcsolatban fel lehet vállalni azt, ami velünk történik, és ami bennünk van. Kölcsönös a kapcsolat. És mindezzel lehet Istenhez menni. És akármi történik igazából, az nem kell, hogy elválasszon az Istentől, hanem akármi történik veled, azzal lehet hozzá menni. Nézzétek meg a zsoltárokat, hogy azokban mi minden van. Milyen sok harag, kérdés, keserűség, amit akarsz, minden benne van, ami az emberrel történhet. Szóval, ha azt érzed, hogy csalódtál, akkor el lehet mondani Istennek is. Lehet imádkozni hozzá, hogy Uram, én csalódtam. Magamban, másokban, benned. Ha elfáradtál, akkor elmondhatod, Uram, régen olyan könnyű volt hinni, és most nagyon nehéz. Ha úgy érzed, hogy bántottak, és Isten nem védett meg, akkor elmondhatod neki, hogy Uram, én tudom, hogy te mindenható vagy és szerető, de úgy érzem, hogy nem védtél meg. És te azt mondtad, hogy vigyázni fogsz rám, és azt érzem, hogy nem vigyáztál rám. És sorolhatnám tovább azokat a helyzeteket, amikben látszólag meghal a hit, mert a tapasztalat ellene mond. Nagyon sokszor megtörténik, hogy a tapasztalataink ellene mondanak a hitünknek, vagy megpróbálják azt. Csak ezt tudom ismételni, hogy számodra is ugyanaz a lehetőség, mint mindenkinek, hogy az Istennel való kapcsolatban ezt fel lehet tárni. És tudjátok, nem biztos, hogy megértjük, nem biztos, hogy rögtön megoldódik varázsütésre, de ebben a kapcsolatban békét lelhetünk, és meg tudunk nyugodni. És elvész talán az a keserűség. És meg tudjuk találni azt az egyensúlyt, hogy Isten nem mindig mondja el, hogy mi miért történik velünk ebben a földi életben, de békességet ad, és megoltalmaz, és megvigasztal. És lehet hitünk afelől, hogyha nagyon kíváncsiak vagyunk, és nagyon szeretnénk érteni, akkor biztos, hogy majd az utolsó napon, a mennyben meg fogjuk érteni. Volt egy teológiai tanárunk, aki elmondta, hogy ő azt gondolja, hogy a mennyben ott oda lehet majd menni Istenhez, és meg lehet kérdezni tőle, hogy mi miért történt. Már ha fontos lesz még akkor. De ha fontos lesz nekünk, ő biztosan fogja mondani, és meg fogjuk érteni akár utólag, hogy mi miért történt az életünkben. A hit tehát segít ezen a földön elhordozni az elhordozhatatlant, a léthez hozzátartozó feszültségeket, feloldhatatlan ellentéteket, kérdéseket és miérteket elhordozni, és segít és erőt ad ahhoz, hogy tovább lépjünk és éljük az életünket. Azért, mert az életünknek van egy célja, mert megváltott gyermekei vagyunk Istennek, és ha más részéről nem is érezzük, de ő teljesen elfogad és szeret bennünket. Ez az ajándék. Szeretnék erről beszélni végül, hogy ha valaki ilyen ajándékot kap, és egy ilyen erőforrást kap az Istentől, akkor valószínűleg egy idő után legalábbis ezt szeretné megosztani másokkal is. Hiszen ha valami nagy jó dolgot kapok, akkor azt másokkal meg akarom osztani. Ha nem nagyon tág körre gondolok másoknál, akkor legalább a családtagjaimmal, vagy akiket én is szeretek. Vagy aki hasonló dologgal küzd, mint én. Látom, hogy ugyanabban az élethelyzetben van, és szenved, és én is itt voltam, de kaptam rá erőt, választ, és akkor szeretném megosztani vele. Nagyon mély emberi dolog ez. És hadd mondjam, hogy benne van egyébként az igének a logikájában is, meg a KT-nak a logikájában is, hogy aki megismerte az üdvösséget és a kegyelmet, az hálából jót akar cselekedni, ami jó neki és másoknak is. Nagyon fontos ugyanakkor is a KT lerögzíti, hogy ezeknek a jó tetteknek semmi köze nincsen ahhoz, hogy Isten bennünket elfogad és szeret, mert az megtörtént, lezárult, nem is kell és nem is lehet hozzátenni. Nincsenek üdvszerző jó cselekedetek. Nincsenek olyan dolgok, amivel egy kicsit beljebb kerülhetnénk a mennyországba, vagy mint valami elit klubba, így bedolgozhatnánk magunkat egy kicsit jobban, aki többet segít, aki többet szolgál, az majd valahogy még kedvesebb lesz az Isten előtt, mint ahogy egyébként. Erről nincsen szó, de arról szó van máshol is a Bibliában, hogy a keresztény embernek a jó cselekedeteinek láthatóvá kell lenni. Akinek az életére hatással van Krisztus, és akinek az életében a megváltás életté vált, az lehetetlen, hogy ne teremjen jó gyümölcsöket. Jakab apostol beszél erről, szinte az egész Jakab levele erről szól, vagy ez a gondolat tér vissza újra és újra, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. És nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyenek a jó tettek a hit mellett. Na de, mi az a jó? Erről már beszéltem az igehirdetés elején, és mitől lesz egy tett jó tett? Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, erről egyébként könyveket lehetne írni, hogy mi a jó, de az biztos, hogy alapvetően a Bibliából megérthetjük és megláthatjuk, és Isten lelke megértetteti velünk, hogy mi az, ami jó. Van egyrészt egy 10 parancsolatunk, amiben nagyon sok minden benne van, útmutatásként, hogy mi a jó. Jézus beszél több helyen arról, hogy mi az ember számára kívánatos út. Olvasok a hegyi beszédet például, abban nagyon-nagyon sok mindent tanulunk arról kifejezetten, hogy mi az, amit ő jónak mond, és mi az, ami az ember javát szolgálja. Nagyon egyszerűen így fogalmazhatnék, hogy a jó az, ami szeretetből fakad. Augustinus mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nyilván ezt is értsük jól, meg ő is úgy gondolta, hogy szeress és aztán tégy, amit akarsz, hanem hogy ha szeretsz és ott van az Isten szeretete, akkor akármit teszel, ha tényleg az uralkodik rajtad, akkor jó dolgokat fogsz tenni. És valahol ilyen egyszerű, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Szeresd az urat, a te Istenedet. Aki ebben az évben esetleg járt fenn az emeleti szinten, és a folyosó végén nézte a falat, ahol ki voltak rakva ilyen kis papírok, ott láthatott egy egyenletet. Ritkán látni ebben a templomban a falon egyenleteket, de ez is egy ilyen képletes egyenlet volt, csak az ifivel ebben az évben, ebben a tanévben olyan témákat vettünk, ami etikai kérdések voltak, és feltettük évelején a kérdést, hogy mikor jó egy tett. És ott volt az egyenlet, hogy a jó tett egyenlő, jó motiváció, tehát megfelelő indíték, jó eszköz, megfelelő eszközök, és jó cél. Még egyszer, jó tett egyenlő, jó motiváció, plusz jó eszköz, plusz jó cél. Ha valamelyik ezek közül nem jó, akkor már az egész nem lesz jó. Mondok egy példát, hiába használok jó eszközöket azért, hogy valakinek jót tegyek, és a cél jó, mert ő neki az jó lesz, de az én motivációm az, hogy én most megfeleljek, vagy hogy magamat egy kicsit fényezzem, akkor igazából Isten előtt az nem lesz túlságosan kedves. Vagy fordítva, megfelelő motivációkból, a megfelelő célral akarok segíteni, csak rossz eszközt használok, amiben nem fogom elérni a célt, mert mondjuk pont az ellenkező hatást váltom ki mondjuk az illetőből, akkor az a tett megint nem lesz jó. Miért érdemes erre figyelni? Azért, mert az embernek talán leginkább itt a motivációkkal van dolga is. És hiába keresztények vagyunk, nagyon sokszor, mikor meghalljuk ezt, hogy jó cselekedetek, és hogy hálából kell valamit tenni, Szerintem sokunknak az jut eszébe, mikor akár gyerekkorában szeretett volna valami jót tenni a szüleinek, és rendet rakott a szobájában, vagy segített otthon a háztartásban, vagy kedvesebb volt egy kicsit a testvérével, mint ahogy szokott lenni, vagy jobban szót fogadott a szüleinek, és akkor egy kicsit jobb volt, és jobban érezte magát, és nem érzett bűntudatot, és lelkismert furdalást. És az ember lehet, hogy beleesik ebbe a hibába, hogy azért akar jót tenni, mert jó akar lenni. Mert jónak lenni jó, és sokkal jobb, mint bűntudattal, vagy lelkiismert furdalással élni. És ebben is van egy skála. Van, akinek ez nem jelent annyira nagy gondot, de van, akinek rendszeresen bűntudatot okoz meg lelkiismereti problémát, hogy nem tett elég jót, és nem volt eléggé odafigyelő másokra. Aztán egy pár szó a jó eszközökről. Nagyon sokszor ez az érzelmi intelligencia területéhez tartozik egyébként. Nehezen tudjuk megérteni, hogy egy-egy helyzetben mi az az eszköz, amit felhasználhatunk másért. Mi az, amit megtehetünk másért. Úgy csak egy dolgot említsek, biztos ismerjük a szeretett nyelveket, hogy különböző embereknek különböző szeretett nyelvei vannak. És hogyha valakinek a szeretett nyelve például az, hogy nagyon fontos neki, hogy szavakkal visszajelezzenek neki, hogy szavakkal megerősítsék, bátorítsák, és azzal az emberrel jót szeretnénk tenni, ne vegyünk neki ajándékokat, mert nem fogja értékelni. És nem fogjuk elérni a célunkat vele. A jó eszközöknél meg kell érteni, hogy mi az, amivel az adott embernek azt a jó dolgot ki tudjuk fejezni. És hát a cél nyilván az a cél, amit szeretnénk elérni, az, hogy hálából Isten dicsőségére tegyünk valakivel jót. De azt gondolom, és még ennél a képletnél is fontosabb az, hogy igazából azt tudja jó cselekedeteket tenni, és jó gyümölcsöt teremni, aki elsősorban önmagával is tud kegyelmes lenni és irgalmas. Igazából azt tud másra jót tenni, aki magával is tud jót tenni. Ez lehet, hogy most furcsán hangzik, de azt gondolom, hogy addig, amíg saját magamnak bizonyos dolgokért nem tudok megbocsátani, miközben Isten megbocsátott nekem, addig hogy tudnék másnak megbocsátani? Hogy van az, hogy vannak olyan keresztény emberek, akik nagyon sokat szolgálnak és tesznek másokért, de magukkal, értsétek jól, olyan kegyetlenek. Nem vigyáznak magukra. Nem figyelnek oda saját magukra. És magukról nagyon negatívan beszélnek például mások előtt, vagy szülők a gyerekek előtt. Magukat oly mértékben szorítják háttérbe, ami túl van a józan önfeláldozásnak a határán. Csak tedd fel magadnak a kérdést, lehet, hogy nem érint téged, de lehet, hogy igen. Mennyire tudsz magaddal jó lenni? Persze itt nem ilyen felfújt egoizmusról beszélek, hogy csak magaddal legyél jó, de hogy először magaddal legyél jó. Fogadd el magadat úgy, ahogy vagy, hiszen Krisztus is elfogadott téged, és utána tudod ezt továbbadni. Nem véletlenül mondja azt az írást, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Aki magát nem tudja elfogadni, azzal együtt, hogy tudja, hogy rászorul Isten kegyelmére, és nem tökéletes, értitek? Aki magát nem tudja elfogadni, az más felé nem fog tudni igazából elfogadással lenni. A jó hír az, hogy a jó cselekedetek el vannak készítve. Azt olvassuk az igében, hogy Isten, aki a jó cselekvésére teremtett minket, elkészítette a jó cselekedeteket. Ez azért jó hír, mert lehet, hogy valaki elkezdene most erre témára kicsit így ráfókuszálni, hogy jó, de akkor hol tegyek jót, kivel tegyek jót, és ilyen jó cselekedett projekteket gondolnak ki, hogy akkor szervezzük meg, mikor kivel milyen jót teszek, és egy ilyen nagy erőtés aktivitásba sodorná magát, miközben Isten azt mondja, hogy igen, a jó cselekedetek el vannak készítve, bele fogsz botlani. Ha igazán figyelmesen éled az életedet, akkor ott lesznek körülötted. És nagyon fontos akár, hogy 1000, vagy nem tudom hány kilométerekre innen lévő missziós munkát támogass, ha Isten ezt a szívedre helyezte. Vagy a távol lévő éhező gyerekekről gondoskodj, és nem tudom, tegyél jót ilyen módon is. De elsősorban rád azokat a jó cselekedeteket bízta, ami a környezetedben van. És rád a környezetedet bízta. Kezd a családodnál, kezd a munkahelyeden, kezd a szomszédaidnál, azokkal az emberekkel, akikkel találkozol. Olykor veszem észre magamat azon, hogy például megyek, mondjuk tömegközlekedéssel, megyek a városba, és hogy néha így szeretek ilyenkor így beburkolózni, berakom mondjuk egy ilyen zenelejátszót, és hallgatom a zenét, és úgy nem nagyon akarok emberekkel beszélni. És néha, amikor nincs bedugva a zene, akkor előfordul olykor, hogy van egy-egy ember, aki például tanácstalan és útbaigazítást keres, vagy egy külföldi, és el van tévedve, és akkor nem mindig, de olykor, amikor így oda keveredek, akkor segítek és útbaigazítom. És ez a legtermészetesebb dolog. Belebotlik az ember a jó cselekedetekbe. Ez is egy jó cselekedet. Ettől nem leszek jobb, de értitek, ott van, belebotlasz. Nem fenyegette az a veszély téged olykor, hogy szeretnél másokkal kicsit távolabb, akikkel könnyebb jót tenni, és a közvetlen környezetedig viszont nem jutsz el. Pedig ott el vannak készítve a jó cselekedetnek a lehetőségei. És végül egy pár szót szeretnék arról szólni, hogy a gyümölcstermésnek, a jó cselekedeteknek az intézményes helye az a gyülekezet. És itt vagyunk, ahol mindenféle formában megélheti az ember a jó cselekvését és a szolgálatot. És ez is jó egyébként, hogy a mindennapi spontán jó cselekedetek mellett van egy olyan hely, ahol együtt, közösen szolgálhatunk, és épülhetünk egymás hite által. A gyülekezetben szervezett formában van ennek tere. Nagyon sok szolgálati lehetőség van a gyülekezetben. És két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy biztatok és bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Hogy van egy olyan hely, ahol nagyon sokféle szolgálatba lehet bekapcsolódni. És onnantól kezdve, hogy sütök egy tárca sütemény, mondjuk az egyik, nem tudom milyen alkalomra, amikor erre lehetőség van, az is egy nagyon fontos jó cselekedet odáig, hogy szolgálatot vállalok, akár gyerekek közt, akárhol, akár milyen gyülekezeti szolgálatban. Nagyon nagy a spektrum annak, hogy hogyan lehet szolgálni, és hálával élni Istennel. Csak egy valamiről ne feledkezzünk el, hogy ezt a dolgot Isten nem úgy várja el tőlünk, mint ami egy folyamatos, teljesítendő cél. A gyümölcstermés, még akkor is, ha gyülekezetben van róla szó, az azt gondolom, hogy periodikus. Gondoljátok csak egy almafára, az almafa nem egész évben terem. Nem egész évben van rajta gyümölcs, és folyamatosan hozza az almákat, télen, nyáron, tele van almákkal, mindig szüreteljük, hanem van egy periódusa, nem? Télen a fa szinte nem is él, stagnál. Aztán tavasszal elkezd rügyezni, jönnek a levelek, virágok, és akkor eljön az ideje, akkor terem. Van, amikor egyszerre annyit, hogy nem akarok túlozni, de ha jól emlékszem, ahogy apukám mesélte, van, amikor egy ilyen jobb almafáról több más alma lejön. És azért az nagyon nagy mennyiség, amikor annak ideje van, és akkor van a szüret. Aztán utána megint békén kell hagyni a fát, és akkor szépen elmegy télire, aztán tavasszal megmetszik, és így tovább. Miért mondom el ezt a példát? A gyümölcstermés, meg vagyok győződve, hogy az ember életében is, és a gyülekezeti szolgálataiban is így van. Nincsen kényszer, nincsen nyomás. És lehet, hogy van, hogy nagy intenzitással szolgálsz a gyülekezetbe, és lehet, hogy van, hogy töltődsz. Mert annak az ideje van. Megvan ennek az egészséges ritmusa. És szerintem nagyon fontos azt megértenünk, és ezt senki nem fogja neked megmondani. A gyülekezetben mindig hívni fognak a szolgálatokra, erre készülj fel. A gyülekezetben mindig ott lesznek a lehetőségek, és mindig az lesz, hogy szeretnénk bevonni az embereket. Ez nem nyomás, hanem ez a lehetőség. Neked kell tudni azt, és Istentől elkérni, és meg is fogja az Isten veled értetni, hogy a te életedben viszont most milyen évszak van. Olyan évszak, amikor csendben kell lenni, amikor töltődni kell, amikor annak az ideje van, hogy belül fejlődnek a rügyek, vagy az az időszak van, amikor elkötelezetten oda kell állni, de akkor gyümölcsöt kell teremni, mert annak az ideje van, és akkor az Isten azt adja. És ha szolgálok, akkor elkötelezetten szolgálok. Érdemes ezt a kérdést is feltenni magunknak, és így hív az Isten bennünket szolgálatra, és így hív a jó cselekvésére, abban az ütemben, amiben az életünkben arra éppen a megfelelő idő van. Mire hív bennünket tehát az ige és a káti, amit felolvastam? Nagyon egyszerűen, és ez az utolsó gondolat, arra, hogy tegyük ki magunkat a kegyelemnek. Tedd ki magadat annak, hogy Isten kegyelme hasson az életedre. És ezt is most értsd nagyon jól, amit mondok. Tedd próbára az Istent. És mondd el neki, Uram, szeretném, ha a te kegyelmed hatna rám. Szeretném, hogyha még több hitem lenne. Szeretném, hogyha a kegyelem átformálna, újjá teremtene, és új teremtés lehetnék benned. Szeretném, hogyha tudnék igazán jót cselekedni másoknak, és ilyen gyümölcstermő életet élni. És én hiszem, hogy ha kiteszed magadat ennek a kegyelemnek, és hogy teret engedsz ennek, és a hit által ezt elfogadod, akkor annak jó gyümölcsei lesznek az életedben, és Isten meg fog ebben áldani. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy értünk a Te Jézust, köszönjük, hogy van megváltónk. Köszönjük, hogy mindezt az üzenetet megérthetjük, megismerhettük. Köszönjük ezt a csodát, hogy nem kell végképp elvesznünk. Köszönjük, hogy felnyitod a szemünket, és adod a hitet. És azt is, hogy sokszor a kételkedés talaján nő fel a hit. Adj belénk egyensúlyt, adj belénk több hitet, adj belénk elkötelezést, és kérünk, Urunk, azért a kapcsolatért, hogy hadd legyen közötted és közöttünk kapcsolat. Tudjunk megszólítani téged, imádkozni hozzád, és elmondani, ha valami fáj, ha valamit nem értünk, vagy ha megrekedtünk. És Te vezess tovább minket, és lendíts át ezeken az időszakokon az életünkben. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és kérünk azért, hogy taníts meg igazán jót cselekedni, megtalálni a jó motivációkat, a jó eszközöket és célt, és hálából szolgálni neked, és megérteni, hogy minek az ideje van most az életünkben, a szolgálatokra nézve is. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket a közvetlen környezetünkben, hogy ott is tudjuk élni a hitünket, és jót cselekedni. És taníts meg önmagunk felé is megélni mindezt. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik fájdalmakat vagy terheket hordoznak közöttünk. Imádkozunk a betegekért, hogy gyógyíts meg őket. Kérünk, Urunk, ezért a városért, Budapestért, minél többen ismerhessenek meg téged. Kérünk a mi nemzetünkért, a magyar népért, vezetőinkért, református népünkért, Urunk, hogy minél többen élhessenek úgy, hogy felragyogjon a Te kegyelmed és jóságod a környezetünkben. Hallgass meg bennünket, Urunk, fiadért, Jézusért, aki itt tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.